Vida Krisztina, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa és Frank Tibor, az ELTE egyetemi tanára az aréna ma esti vendégei. Beszélgetésünk témája, apropója a skóciai népszavazás, a függetlenségről rendezett népszavazás, amelyet ugye az egységpártiak nyertek meg. És akkor beszéljünk is egy picit talán erről, hiszen azzal kezdtük a beszélgetést, hogy erre visszatérünk, hogy vajon ez nyeremény volt, tehát nyereség volt, megnyerték ezt a választást, illetve hogy a függetlenségpártiak elvesztették, tehát hogy egyértelműen veszteségről kell beszélnünk. Ők mit gondolnak, hogy meghatározható ilyen nagyon egyszerűen sarkítottan? Nyilván a számok ezt mutatják, hogy marad egységes ugye az Egyesült Királyság, de hogy vajon vesztettek-e a függetlenségpártiak?
Frank Tibor. Én azt gondolom, hogy nem vesztettek egyáltalában, mert egy óriási tömeg vett részt a szavazáson, ez kb. 85%-nak felel meg, amely még soha ekkora részvétel nem volt. Tehát ez megmozgatta az egész Skót és Skóciában lakó lakosságot, postán érkezett valami 800 ezer szavazat, tehát tényleg ez egy hatalmas motort indított be, amelyek mozgásban tartotta nem csak azokat, akik szavaztak, hanem az egész országot. Most ennek kétségkívül lesz egy nagy eredménye, olyan tekintetben is, ahogy már a hírekben szerepel, hogy London megtartja azokat az ígéreteit, amiket az utolsó napokban hát nagyon izgatott állapotban tett, hogy mennyivel több pénzt hagy meg Skóciának, és milyen jogokat hagy meg Skóciának, amelyek többek lesznek, mint az eddigi jogok, és így tovább. Tehát ez egy politikai eredmény, és egy gazdasági eredmény. De ezen túlmenően a skót öntudatra ébredésnek ez egy nagyon fontos állomása, akár mennyi százalékkal maradtak alul azok, akik most szerettek volna már külön válni, de ugye 55 a 45-höz arányban győztek azok, akik maradni akarnak, és ez azt mutatja, hogy bizony egy óriási tömeg a lakosságnak majdnem a fele, kis túlzással, lenne amellett, hogy váljanak külön. Tehát ezeket nem lehet elhanyagolni, mert itt megosztotta a lakosságot. Nem hiszem, hogy lehet sikerről és kudarcról beszélni egyik fél esetében sem. Egy nagyon erős megosztottság van, amit fűtött nyilvánvalóan az angol lobbizás is, hiszen három vezető párt főnökei megjelentek Skóciában élőkön Cameron miniszterelnökkel, akit ott egyébként nagyon nem szeretnek, és mégis vállalta azt, hogy ottan az angolok nevében beszél. A királynőt rendkívül igénybe vette ez az egész dolog. Egy gondoljon arra, hogy már egyszer majdnem az uralkodása kezdetétől a birodalom folyamatos elvesztéséről volt szó, tehát nem sokkal azután lett királynő, hogy India önállóvá vált, vagy függetlené vált, és most még azt is meg kellett volna érnie öreg korára, hogy elveszti az anyaországnak is bizonyos értelemben egy jelentős részét. Úgyhogy itt sok mindenki sok mindent tanult, azt hiszem, ebből a dologból. És az egyik ilyen tanulság az, hogy azért ez az ország együtt többet tud nyújtani az állampolgárainak, angoloknak, skótoknak, északíreknek, bélszieknek, mint hogyha lassan erodálódik az egész, szétmennek a részek, és ottan önálló harci feladatokat próbálnak ellátni. Ugye például az Európai Uniós tagság, amiről nagyon sok szó esett, Barroso lelépő elnök rögtön kijelentette, hogy nem lesz automatikus tagság. A skótoknak, ha nincs az angol bank vezetősége rögtön közölte, hogy nem fogja engedni, hogy az angol fontot használják Írországban, Skóciában. Tehát a skótok majdnem, hogy két cég közt a pad alá eshetnek gazdaságilag és politikailag, hogyha ezt túlságba viszik ezt a harcot. Én szerintem a harc világosan jelezte, hogy itt van egy nagy nemzeti öntudat, hogy nem akarják ezt a pénzt megosztani túlzott mértékben.
Az olajbevételekről beszélünk.
Tehát én az egészet magamban legalábbis nagyon erősen leszűkítem az olaj kérdésére, mert ez adja azt a nagy szelet az egész mozgalomnak, amely nélkül ez nem volna realitás. Na most az angoloknak is meg kell tanulni azt, hogy már nincsenek abban a helyzetben, hogy az összes partner ország résznek dirigálhassanak, és sokkal jobban oda kell figyelni, hogy mit engednek, mit nem engednek. Tehát ez az angol központúság, amelyet egyébként a skótok nagyon utálják az angolokat. Tehát az angol a skót viccek egy része persze arról szól, hogy milyen buták a skótok, meg mennyit isznak a skótok, de arról is szól, hogy mennyire utálják az angolokat. Tehát itt van egy belső ilyenfajta feszültség is, hogy most jól jött volna ráütni az angolok fejére ezzel az olajpénzzel a zsebükben. De ugyanakkor látniuk kellett azt is, hogy a másik féltárs, vagy közel féltársaság ezt egyáltalán nem akarja, és van egy brit öntudat is. Tehát nem csak egy angol öntudat létezik, és egy skót öntudat, hanem van egy brit öntudat. Ugye 307 év az nagyon nagy idő. 1707 az, amikor az úgynevezett Act of Union, tehát az egyesülési törvény megszületett Anglia és Skócia között is, akkortól egy csomó-csomó ember költözött át a másik országrészbe, említettem már a vegyes házasságokat, de említhetném azt is, hogy közös intézetekben, intézményekben dolgoznak emberek, együtt dolgoznak. Tehát már egy olyan fajta szimbiózis alakult ki, amit már nagyon nehéz egy éles pengével ketté választani.
Ja, Vida Krisztina, a beszélgetésünk legelején utalt már arra, hogy itt elindult egy devolúciós folyamat az elmúlt néhány évben. Mennyivel kaphatnak most többet a skótok, mint amit ez a folyamat egyébként is biztosított volna számukra a referendum nélkül?
Hát ez az, amire most senki nem tud pontos választ adni, és ez tulajdonképpen a következő hónapoknak lesz a témája. Tehát ugye annyit tudunk, hogy a 2012-es második Skócia törvénnyel, vagy ennek segítségével tulajdonképpen 16-ra elérik azt, hogy az adóbevételek 15%-áról tudnak dönteni, tehát azt ők vethetik ki, ők költhetik el, ugye a többi bemegy a közösbe és jön a közösből. Egyébként, ami a közöst illeti, ott ők nem járnak rosszul, mert igaz, hogy az olaj miatt egy picit többet fizetnek be egyfőre jutóan, mint az Egyesült Királyság átlaga, de többet is kapnak vissza, tehát tulajdonképpen itt ilyen probléma nem volt. Elindult egy 15%-ig ez a dolog, na most ők ezt nagyon-nagyon kevésnek érzik, tehát már említettük ezt a nagyon fejlett jóléti államot, amit ők kiépítettek, és továbbra is igyekeznek, tehát ez számukra egy nagyon nagy prioritás. Na most ez nyilván pénzigényes, itt ráadásul nincs is megtérülő profit, gondoljunk az egészségügyre, vagy az oktatás, amit máshogy térül meg, és hosszabb távon, de viszont rendkívül költségigényes, tehát értelemszerűen ők ugye viszont ők kevesebbet szeretnének költeni mondjuk a nukleáris fegyverarzenára, amitől kifejezetten viszonyognak, és ugye azt szerették is volna eltávolítatni, ez volt a kampánynak a másik fő témája, és akkor ehelyett is inkább humán területekre költenék a pénzt. Tehát magyarul ennél a 15%-nál ők sokkal tovább szeretnének menni. Most ugye itt az a kérdés, hogy a három fél, a konzervatívok, a liberális demokraták és a munkáspártiak hogy tudnak megegyezni egymás között, és azt se felejtsük el, hogy az ő pártársaik, amely most a vezetők, elkötelezték magukat, hogy itt lesz valami, és tényleg ezt muszáj is végigvinni. De már érezzük azt, hogy az ő pártársaik a Westminsterben azt mondják, hogy de nem biztos, hogy ez ennyi önállós, de nem biztos, hogy az. Tehát magyarul nem feltétlenül lesz ez egy nagyon egyenes, lineáris út. Csak akkor lesz az, hogyha valóban egyértelművé válik, hogy Anglia is mit nyer ebből, Wales mit nyer ebből, Észak-Írország mit nyer ebből, és akkor ugye itt van ez a három fél, akinek a saját pártársai van, meg egymás között sem teljesen egyforma az alapállás, de mondjuk, hogy azt még valahogy össze lehet hozni, mert ugye nem tudjuk a következő 15 májusi választásnak a kimenetelét, és mondjuk jön egy munkáspárti kormány, akkor majd nekik kell ezt végrehajtani, tehát mindenképpen meg kell, hogy legyen a jogfolytonosság.
Bocsáss meg, az ígéretek közösen hangzottak el, tehát ugye, hogy Frank Tibor is utalt rá, a három vezető pártpolitikus együtt ígérte meg gyakorlatilag a több jogot Skóciának. Tehát majdnem mindegy, hogy ki lesz a következő kormány, vagy nem teljesen mindegy.
Én azt gondolom, hogy ez őket kötelezi. Tehát ilyen szempontból mindegy. Ha van egy végeredmény, na de még van egy szereplő, ez pedig az SNP Salmond és az ő csapata, és akkor azt meglátjuk, hogy ők viszont most nagyon érezhető, hogy ők el fognak menni a végletekig. Tehát, hogy az, hogy oké, most akkor a nemek győztek, de akkor igenis egy nagyon komoly devolúciót szeretnénk, tehát egy sokkal nagyobb autonómiát, sokkal több területen pénzügyileg, és akkor a kettőt kell valahogy összehozni. Úgyhogy én nem mernék most jó satokba bocsátkozni, hogy hány százaléknál fognak például például az adókérdésben megállni.
De ugye azt mondta, hogy a Skót Nemzeti Párt nyilván nem fog menni a végsőkig, mindenképpen milyen eszközei vannak? Ugye most van egy népszavazási eredmény. Mit tud tenni a következő hetekben, hónapokban? És ugye fölmerült már most is az már gyakorlatilag a választás után, a népszavazás után egy-két órával, hogy vajon előállhat egy újabb népszavazási esemény, akár egy éven belül, két éven belül. Van erre esély, hogy ha mondjuk nem kapják meg nagyon gyorsan ezeket az ígéreteket, akkor egy újabb népszavazás lesz?
Én azért ezt nem tudnám elképzelni. Én egy más töréspontot látok az újabb, mert ugye az újabb népszavazást most elhalasztották, mondván, hogy most egy generáción belül erre nem fog sor kerülni. Én egy másik töréspontot látok, hogy ha 2017 végén az Egyesült Királyságban szavazás lesz az EU tagságról, és ne adj Isten a többség azt szavazza meg, hogy lépjünk ki, ott lesz egy törésvonal, mert a skótok viszont nagyon szeretnének az EU-ban maradni, és ők kifejezetten EU pártiak. És akkor felmerülhet, hogy hát ha ti erre mentek, akkor mi viszont lehet, hogy a másik irányba mennénk.
Frank Tibor?
Én egy nagyon is várható pontnak tartom a királynő halálát, nem holnap, és nem sértetjük ezt természetesen, de mégis csak hát egy nagyon idős hölgy, és az föl fogja vetni az utódlás irányát, a fia, vagy az unokája, vagy a dédunokája, vagy akár kiveszi át a utódlást, ez egy más világ jön. Ugye a királynő ott van 1952 óta a helyén, ez egy óriási korszak, 8 vagy 9 miniszterelnököt látott már ebben a hosszú időszakban. Ez mindenképpen egy új helyzetet fog teremteni. A második, hogy a Cameronnak föl fogják róni, hogy ezt a népszavazást lehetővé tette. Ezt ő, tulajdonképpen ő van e mögött, hogy ezt megcsinálták. Most ebben nagyon sok jó is volt, mert a győzelem az angoloké lett, hogy most vulgárisan lefordítva a dolgot, de nem biztos, hogy azért ezt neki jóváírják, hogy ezt ő kezdeni, mert rengeteg izgalmat váltott ki, és nem volt garantálva a győzelem. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy egyébként sem feltétlenül nagyon népszerű konzervatívok, hogyha föllépne, ami mindig lehetséges, egy olyan munkáspárti miniszterelnök jelölt, aki tarol és szavazatokat megszerzi, mint amilyen a Blair volt fiatal éveiben, vagy amikor neki kezdett a kormányzásnak. Tehát egy új típusú munkáspárti vezér föllép, annak bizony, egyrészt azt már nem annyira kötelezi az, amit mondjuk a Gordon Brown tett ígéretként, aki sietett Skóciába ígéretet tenni. Tehát, hogy ezek a személyek lecserélődnek, akik most ezeket az ígéreteket tették, akkor esetleg lehet azt mondani, hogy kérem, ezeket az ígéreteket nem feltétlenül kell úgy betartani, hogy elhangzottak, hanem akkor nézzük, vizsgáljuk fölül ezt a helyzetet. A másik dolog, hogy ahogy közelebb fogunk jutni ennek az olajkincsnek a kitermeléséhez, akkor jobban fogjuk látni, hogy meddig tart. Ha ez sokáig tart, akkor erre több mindent lehet ráépíteni, mint hogyha ez mondjuk csak 10 vagy 15 évig tart ennek a bevétele. Én semmiképpen se látom ezen a pénzösszegen kívül olyan nagynak a skótok önérvényesítési lehetőségét. A skót létszám az angolhoz képest kicsi, tehát itt olyan óriási önmegvalósítási lehetőség, vagy érdekérvényesítési lehetőség nincsen bennük, mint amit ez a pénz lehetővé tenne, tehát tesz. Tehát ezt is meg kell várni, hogy valójában mi fog történni az olajkitermelés során, vagy milyen eredmények születnek. És a harmadik pedig, hogy azért nagyon sok skót, aki most nem elszavazott, az el fog azért gondolkozni ezzel, hogy ez hogy is van, mit vesztetne. És sok új érv elhangzott. Tehát valóban vannak kitűnő emberek Skóciában, egyetemek vannak, magasan képzett értelmiség van, fejlett, gazdag középosztály is van, stb. De nagyon sok a szegény ember északon, különösen halászok, erdészek, emberek, akik a kétkezi munkákból élnek, és rosszul élnek. És ahol az nem nagyon számít, hogy az Edinburgh Egyetemen milyen fizikus professzor valaki, hanem az számít, hogy ő mit tud kitermelni a tengervízből. És ilyen értelemben egy csomó ilyen rosszabbul képzett, vagy egyáltalán nem képzett embernél ezek az érvek most kezdenek majd hatni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ugye elterjed lassaskán, hogy mi mindent veszítettek volna, hogyha sikerre viszik a törést, akkor azért egy csomó ember meg fogja gondolni, hogy egy második lehetőség név, egy másik alkalom. Már nem biztos, hogy népszavazás formáját fogja ölteni, mert nem hiszem, hogy ezt olyan gyakran el lehet játszani, de az biztos, hogy lesznek alkalmak, amikor véleményt nyilváníthatnak, egész egyszerűen nemzeti választások, vagy hasonlók. És akkor azért én azt gondolom, hogy egy csomó ember a most szerzett ismereteit másképp fogja érvényesíteni, vagy értékesíteni, mint ahogy ez ebben a népszavazás előtti időszakban történt.
Egyébként, ha már itt tartunk, és azt említette, hogy nagyon sok érv hangzott el, akkor egy nagyon kicsi kitérőt tegyünk erre. Mi történhetett az elmúlt mondjuk 6-8, vagy mondjuk 10 napban, hiszen több mint másfél héttel ezelőtt még arról szóltak az előzetes közvéleménykutatások, hogy ha nem is óriási mértékben, de hogy jelentősen vezetnek az elszakadás pártinak. Ugye ez volt az alkalom, amikor ugye a brit parlament felfüggesztette a működését, és ekkor ment el ugye a három parlamenti párt vezetője Skóciába kampányolni. Mi történt? Mi fordít tudta meg önök szerint ezt a választást?
Nem egy dolog. Nyilván mind a ketten tudunk sorolni olyan dolgokat.
Tehát az érvek fordították meg?
Amelyik egy nagy német és nemzetközi bank, az csinált egy fölmérést, és a fölmérés befolyásolta a skót közvéleményt. Most ez ellen sokan tiltakozni kezdtek, hogy miközben a Deutsche Banknak a skót népszavazáshoz, de kétségtelen, hogy a Deutsche Banknak a fölmérései azok politikai súllyal bírnak, és az európai kihatások, a nemzetközi pénzügyi helyzetre való, vagy abban a következmények, ezek mind sok emberhez most először jutottak el. Egy másik dolog, ami történt, menet közben az a nemzetközi felháborodás volt, szóval azért egész komoly emberek, az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, az Európai Unió elnökén át, az Európai Parlament elnökéig, és így tovább, fölemelték a szavukat az elszakadás ellen. És nem azért, hogy segítsenek angol barátaiknak, vagy valami hasonló, hanem mert úgy látták, hogy az objektíve egy rossz lépés, és, amit már érintettünk a mai beszélgetésben, hogy felbátoríthatja mindazon kisebbségeket, amelyek Európa szerte hasonló, vagy hasonlítható helyzetben vannak, és neki eshetnek az anyaországuknak, szétszedhetik azt darabokra, és tulajdonképpen egész Európa térképét meg lehetne változtatni ezen erővonalak mentén. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a felszólaló mondjuk államférfiak, vagy központi figurái a nemzetközi politikai életnek, ezek is hatásra voltak. Legalábbis a skót értelmiségre egész biztosan. Átadom a szót.
Vida Krisztina.
Hát még talán egy dolgot tennék hozzá, hogy azt is nagyon emlegették, hogy ugye volt két nagy vita a kampány végén, augusztus elején, Alex Salmond és Alistair Darling között, ugye a két kampányvezetője között, és augusztus végén is volt még egy nagy összecsapás. És ugye az elsőt, azt igazából Darling nyerte meg, mert ott ugye Salmondot sarokba szorított ezzel a valuta kérdéssel, és ott az tényleg nagyon bizonytalanul jött ki. A másodikat viszont úgy tűnt, hogy Salmond nyerte meg fölényesen, mert ott viszont ő szorított a sarokba. Ott sem jutottak előre a valuta kérdésben, de ott ez egy picit háttérbe szorult, és ott meg ő szorította Darlingot a sarokba, azzal a témával, hogy ugye azt szögezte neki többször is, hogy nevezd meg három olyan hatáskört a mai skót parlamentben, amelyen munkahelyeket tudunk teremteni. Tehát három munkahelyteremtő hatáskört, és akkor egyet sem tudott igazából megnevezni, és ez nagyon átbillentette akkor a közvéleményt, ez is érezhető volt.
De egyébként, ha jól értem a szavaikat, amiről mostanáig beszéltünk, itt ugye arról volt szó részben, hogy megismétlődhet ez a helyzet, tehát előállhat egy újabb népszavazási helyzet, vagy népszavazási kérdés, illetve, hogy milyenek lehetnek a brit belpolitikára gyakorolt hatásai ennek a mostani népszavazási kampánynak, illetve az eredménynek. Ha jól értem, akkor az semmiképpen nem mondható ki, hogy a következő 300 évre ez a kérdés lezárult most, ugye? Tehát ez a kérdés nem került a napirendről, egyszerűen csak van egy népszavazási eredményünk. Ugye? Ha jól értem, Frank Tibor.
Többünk van, mint csak egy népszavazási eredményünk. Látjuk azt, hogy Skócia népének egy nagyon jelentős része az bizony sokkal több önállóságot szeretne, saját ügyeinek az intézési jogát, pénzügyekben elsősorban befektetések, nyilván a pénzek felhasználási jogát, iskolarendszer, egészségügy minden tekintetben. Tehát ez azért most világossá vált, hogy ez nem csak egy passzív kisebbség valahol északon, hanem ez egy nagyon aktív, nagyon öntudatos nemzeti csoport, amelyiknek megvan a maga akarata és célkitűzése. Hogy ezt hogyan tudja keresztülvinni Londonon, a sokkal nagyobb angol többségen, tehát itt azért nem egy egészen kis partneri viszonyról van szó, hanem itt egy óriási angol többség van, és az nem biztos, hogy nagyon örül annak, hogy itten ezek a kis etnikai föllángolások lassan esetleg elemésztik a nagy brit birodalomnak a maradékát is.
De ugye szólhatnak gazdasági érvek mind a két oldalon, tehát itt, ha jól értem, akkor van egyfajta egymásra utaltság. Tehát létszámban, ahogy mondta, nyilvánvalóak a különbségek, de gazdasági szempontból a brit közösség, vagy mondjuk az angolok legalább akkora mértékben, ha jól értem, rá vannak utalva, például erre az olajbevételre, amit ugye meg kell osztaniuk. Vida Krisztina?
Így van, ez is igaz természetesen, tehát nagyon-nagyon komoly az összefonódottságnak a szintje, ugye Skócia kereskedelmének több mint kétharmadát a többi brit partnerrel folytatja, ugye ha kiléptek volna, akkor a külkereskedelemnek ez lett volna az oroszlán része, tehát ezért is volt például nagyon rizikos a valuta kérdés. Tehát nagyon komoly gazdasági hatásai lennének, de én egyébként érzek egy ilyen alkotmányos, vagy egy ilyen államberendezkedési mozgolódást is, pontosan emiatt, amik most történtek, és fognak történni a következő hónapokban devolúció szempontjából, és nem csak Skócia irányában, hanem most már akkor minden irányban. Ugyanis én nem zárnám ki azt, hogy a közép és hosszú távon esetleg az Egyesült Királyság elindulhat, és most már ezt is egyre több elemző mondogatja, elindulhat egyfajta föderalizálódás irányába. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a fajta centrális rendszer, ami mindent újraoszt, és mindenkinek megmondja, hogy hogy kell élni, hogy kell mindent szabályoz, a Westminsterből, a legtávolabbi helyeken is, hanem inkább meg kéne fordítani ezt a dolgot, hiszen egyre erősebb ez a mozgolódás, és lehet, hogy inkább egyenrangú partnerként kéne leülni mondjuk a négy tartománynak, mondjuk így, vagy országrésznek, és máshogy megközelíteni ezt a kérdést, és esetleg elindulni egy föderalizálódás irányában, amit egyébként a liberális demokraták támogattak eddig, de hát ők mindig is kisebbségben voltak.
Ennek van esélye, Frank Tibor?
Van. És akkor, hogyha tanulnak a történelemből, és például az egyik történeti példát a már említett osztrák-magyar monarchia kínálná, ahol ha idejében átalakították volna ezt a dualista szerkezetet, tehát a Bécs-Budapest centrumú ügykezelést, egy trialista, tehát Prágával kiegészített, vagy esetleg egy négy pólusú Zágrábbal is kiegészített szerkezetté, akkor ezek tisztán spekulációk, amiknek nincs helye a történeti gondolkodásban, de ezen be szeretne eljátszani, akkor nagyon sok kortárs szerint is esetleg az osztrák-magyar monarchia túlélhette volna az első világháborút. Mert megadta volna azt a lehetőséget a cseheknek is, a horvátoknak is, és ez elszabadulhat a gondolat, hogy még hány ilyen centrumot lehetett volna életre galvanizálni és élni hagyni. De mindenesetre ez egy döntő kérdés, ami az Egyesült Királyság előtt van, hogy mennyire fog egyenrangú szerepet adni Edinburgh-nak, vagy Belfastnak, vagy Cardiffnak, akkor, amikor most például nemrégen a Salmond, aki a skót első miniszter volt, az látogatást tett Észak-Írországban, és egy állami látogatást tett, piros szőnyeggel, meg mindennel. És erről Londont elfelejtették értesíteni, ami korábban lehetetlen lett volna, mert ez minden Londonon keresztül megy, tehát ők Londonhoz kapcsolódnak, és nem egymáshoz. Na most, ha ezen nem tudnak változtatni, akkor bizony ez a maradék birodalom, amit ez az Egyesült Királyság képez, ez bizony nem biztos, hogy megéli a 22. századot.
Frank Tibor, az ELTE egyetemi tanár és Vida Krisztina, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa voltak az Aréna ma esti vendégei. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.